munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Nagy János Ádám mérnök urat, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye szövegváltozatainak kutatóját. Nagyon izgalmas írásuk jelent meg Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával közösen a Magyar Nyelvőr 146. számában, valamint az Egri Bródi Sándor megyei és városi könyvtár a Dobó István Vármúzeummal közösen 2022-ben megjelentette Gárdonyi Géza az Egri csillagok. A szerző életében megjelent 4 kiadás szövegváltozatait az önök tanulmányában, amelyben izgalmas dolgokról számolnak be az érdeklődő olvasók és irodalmárok számára. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, miért éppen Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének a szövegváltozatait kezdte el kutatni.
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, de igazi választ nem tudok ráadni, ugyanis véletlenek tömkerege. Tehát az, hogy Keller Péterrel több mint 50 éve jó barátságban vagyok, és pontosan ő a Gárdonyi örökségnek a kezelője végeredményben. Én gyerekkoromban nagyon szerettem Gárdonyit, és az, hogy én egyáltalán mérnök lettem, abban az Egri csillagoknak biztos, hogy komoly szerepe van. 10 éves koromban olvastam ezt a könyvet. Egy 1960-as kiadásban már nem ugyanaz, mint a régiek, mert azt megváltoztatták, de hát nekem az volt az Egri csillagok, és abban ugye hát a kisgyerek számára a Gergőnek a szerepe, aki egy kis esélytelen gyerekből egy olyan emberré vált, akinek a tudása, innovatív képessége képes volt eldönteni egy ostromnak a sorsát, ez számomra nagyon meggyőző volt, és amellett, hogy hát a mi családunkban soha nem volt mérnök, minden más volt, de mérnök nem. Pedagógusoktól kezdve akadémikus volt, festőművész édesapám. Innentől kezdve nagyon érdekes volt, hogy én pontosan ezt a pályát választottam.
De hogy jönnek ide a szövegváltozatok?
Keller Péterrel való beszélgetések során mind a ketten mérnök emberek vagyunk. És azért azt tudtuk, hogy Gárdonyi 4 évenként gyakorlatilag módosította, újraírta a könyveit. De nem csak a Egri csillagokat, hanem a többit is. És először a Göre novellákkal kezdtem úgy foglalkozni, amit nagyon szerettem szintén, és ezeket a novellákat nézegetve rájöttem arra, hogy volt olyan novellája, amiben 30-40-50%-ot változtatott kiadásról kiadásra. És ezek a kiadások, és ezek a szövegváltozatok engem lenyűgöztek, mert csináltam egy ilyen matematikai, statisztikai elemzést, és ezeknek a humor elemeit, amikor vizsgáltam, úgy tűnt, hogyha kettőt megváltoztatok, vagy egyet megváltoztatok a számarányát a szövegen belül, akkor már olyan, mintha nem a Gárdonyi írta volna, és statisztika az kihozta, hogy azok a stílus elemeknek a mintázata nem ugyanaz. Na, akkor kezdtem el, hogy igazán arra gondolni, hogy Gárdonyi soha semmit véletlenül nem csinált. Tehát olyan fajta belső munkafegyelem, elhivatottság és munkaszeretet, és az ő elveihez való valami nagyon-nagyon erős kötődés volt, hogy azt mondtam, erre az ember oda kell figyelni. Most azon kívül, hogy gyerekkoromban mennyire szerettem, meg mennyire szerettem ma is az ő munkásságát.
Jól emlékszem, amikor 1974-ben megjelent a Titkos napló, amelyben tulajdonképpen Gárdonyi Géza, hogy tetszik, titkai tárulnak fel, de ezek nem is igazán titkok, hanem önmaga az író számára megfogalmazott gondolatok. Ő a Titkos naplóban így fogalmazott, idézem, javításra idődet ne sajnáld, a javítás is alkotás. Idézet vége. És akkor itt jön be az ön, vagy az önök Keller Péterek közösen végzett munkájának a jelentősége, hiszen az tudható, hogy Gárdonyi Géza életében az Egri csillagoknak 4 szövegváltozata jelent meg, de számomra nagyon érdekes az, hogy ő megkapja a Tudományos Akadémia Péceli díját 1902-ben, majd kötelező olvasmány lesz az Egri csillagok, és átírja. Mennyiben módosította a Péceli díjat követően, ami egy hatalmas irodalmi elismerés, a saját regényét, azért, hogy a kötelező olvasmányt olvasó diákok még tisztább szöveget, ha úgy tetszik, csiszoltabb gyémántot olvassanak az önök szavaival szólva.
Nagyon érdekes a kérdés, és hát tulajdonképpen innen magyarázható az, hogy egyáltalán miért kezdtünk mi ebben foglalkozni. Ha az ember csak úgy beszél dolgokról, és azt mondja, na ez a szöveg, ez jobb, mint a másik, az jobb, mint amaz, hát ugye ez egy ilyen egyéni ízlés kérdése, még ha a legnagyobb irodalomtudósok mondják ezeket. Egyiknek ez tetszik, másiknak az. A mérnökember az nem így van összerakva. Mérnökembernek számok kellnek, meg tények. Na most itt van az, hogy mi az irodalomba próbáltunk behozni számokat, tényeket és statisztikákat, amitől régebben azért menekültek ugye a irodalmárok, de hát mi úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk irodalmárok, és nekiálltuk, és darabról darabra feldolgoztuk, mondatról mondatra összehasonlítottak a különböző változatokat. És ebből derült ki a Gárdénynek az az elképesztő munkabírása, és erre talán most, hát ugye rádióban vagyunk, tehát nem tudok mutatni egy diagramot, de itt Ivánnak mindenképpen megmutatnék egyet. Egy olyan táblázat, vagy egy olyan grafikon, ami azt mutatja, hogy 1000 mondatonként mennyi változtatást hozott létre a két változatba, és lehet látni, hogy körülbelül átlagban 4-et. Tehát ha körülbelül 19-20 ezer mondatból áll az egyik gárdonyi egri csillagok változat, akkor 1000 mondatonként ő 400 változást belerakott. És nagyon kicsi a szórása. Tehát ez az, amit ő végigcsinált, hogy aztán miért csinálta végig, ugye ez egy következő kérdés, minket az alkotói folyamat érdekelt. Tehát az alkotói folyamat érdekelt, amely a számok nyelvén elég jól leírható. Statisztikát összekötni irodalommal, hát az egy eléggé furcsa gondolat, de hát mi ilyenek vagyunk, hát mit csináljuk? Eddig még nem csinálták meg, senki össze nem hasonlította mondatról mondatra ezt a 4 kiadást. Tehát az is kérdés, ugye, hogy tényleg 4 kiadást kellett tekinteni, vagy amikor ő meghalt, az 5. kiadást, ami az halála után körülbelül fél évvel jelent meg, de azokat a változásokat, amelyeket statisztikailag sikerült kivutatnunk, bizonyos szövegfejlődések trendjét sikerült meghatározni, az pontosan követi az 5. is. Tehát én azért valahogy úgy képzelem, hogy nem 4, hanem inkább 5 egri csillagok áll rendelkezés, és lehet, hogy csak az én elfogultságom az. Annak örüljünk, hogy nem egy egri csillagunk van, hanem 5 egyforma értékű egri csillagok című alkotásunk van, a magyar irodalomban ezt ajándékozta nekünk Gárdonyi, mert annak a kornak, amikor ő ezt kiadta, valószínűleg mindig az felelt meg a legjobban, hiszen a nyelvünk is változott, a korszak is változott, az emberek lelki világa is változhatott, és ennek alapján én úgy érzem, hogy mindenféleképpen ezt az 5 dolgot legalább egyszer valakiknek végig kéne járni, végig kéne gondolni, mi is történt, milyen változás történt ebben az 5 kötetben. Mi ezt megcsináltuk, én megcsináltam hozzá a statisztikákat, Keller Péter pedig kielemezte. És ezekben a dokumentumokban, magyar nyelvőrben, illetve a 4 összehasonlított szövegből ez kiderül.
Erre a beszélgetésre készülve természetesen újraolvastam a magyar nyelvőrben megjelent tanulmányukat, valamint megnéztem az Egerben megjelent Gárdonyi Géza az egri csillagok, a szerző életében megjelent kiadás szövegváltozatait. Hát el kell mondjam a rádióhallgatóknak, és sajnálom, hogy nem látják, ez egy hatalmas kötet, egy nagy könyv. Itt a könyvben fantasztikus a tördelése a 4 regénynek. Úgy tördelték a kiadás során, hogy ugyanazok a szövegrészek olvashatók párhuzamosan egymás mellett. Itt ugye most a 4 kiadásról beszélünk, tehát a Gárdonyi életében megjelent 4 kiadás szövegváltozatairól. Itt több kérdés is felmerül. Egyrészt, mi volt a módszerük? Hogy lehetett könyvről könyvre végigolvasva ezt a statisztikát, amit az imént ön grafikai ábrán is mutatott számomra, és sajnálom, hogy a hallgatók nem látták. Szóval, hogy lehetett ezt fizikailag végigolvasni? Jegyzeteltek-e, vagy informatikai eszközöket is használt ön a statisztika elkészítésekor?
Amikor nekiálltunk ennek a munkának, azért Péter barátommal nagyon egyszerűen rájöttünk arra, hogy az ember egymás mellé rak két könyvet, és az hosszabb, mint 20 oldal, akkor valószínűleg a végén már nem fogja tovább folytatni. Elmegy 18 oldalig, az befejezte. Az Egrécsi Raúk az meg hát tördeléstől, egyebektől függetlenül 600 oldal körül szokott lenni, akármelyik változatot nézzük. És ezt a 600 oldalt mondjuk legalább négyszer egymás mellé össze, tehát ugye az emberileg nem összerakhat. Hát gondoljuk bele, azt hiszem 2,4 millió karakterről beszélünk, és durván a négy változatnak van valami 45-46 ezer mondat, amit össze kell egymásra hasonlítani, mert az is kérdés, hogy mit hasonlítunk össze. Most mit hasonlítsunk össze? Ugye mi az alkotói módszerre? A Gárdonynak a gondolkodására voltunk kíváncsi. Az alkotása során mit csinált? Az ember nem fogja összehasonlítani a betűket, a hangokat, hogy Bagas meg Bé, már volt erre is példa. Én úgy gondolom, hogy ha egyszer gondolatokat akarunk, akkor csak mondatot tudunk összehasonlítani. Annak idején 10 éves koromban a Komár tanító néni, aki elmagyarázta nekünk, hogy a gondolat meg a mondat az azért ugyanaz körülbelül, megértettük, hogy igen, hát akkor mit lehet összehasonlítani két mondatot. Ezért kellett mondatokra szétszedni elektronikus úton ezeket a könyveket, és utána Péter elé úgy raktam oda, hogy egyik oldalon volt az egyik könyv, a másikon a másik könyv, és akkor párba, ugye egyes, kettes, kettes, hármas, hármas, négyes, és akkor úgy raktuk össze ezeket a mondatokat, hogy ami ugyanolyan volt, az piros volt, ami meg be volt változás, az zöld volt, és ahol kimaradt valami, szétment a sor, ahol meg ugye másik oldalon hozzátoldott valamit, vagy levett belőle, lehetett látni egymást, és csak avval kellett foglalkozni, ami különbség. A Péter meg ilyen hangya szorgalomban nekiállt, és ebből próbálta értelmezni ezeket a dolgokat, és hát ott szépen ő leírta ezeket. Én pedig nekiálltam, és ezeket elkezdtem ugye statisztikával. Hány mondat, hányszor fordul elő ez a szó, hányszor fordul elő az a szó, mennyiben változik egyik a másikhoz, mit hagyott ki, mi volt az a, mi nagyobb valószínűséggel, ami bekerült, mi az, amiből kevesebb lett, hogy változtak. Én stíluselemekre, egyebekre próbáltam valahogy úgy koncentrálni, és a Péternek a kezébe odaadtam, ő meg ugye tulajdonképpen a szellemi hátteret mögé rakta. Csak hát létre kellett hozni egy rendszert, amely természetesen nem az, hogy összeolvassuk, hanem egy informatika segítségével működik. Most ennek a részleteibe olyan nagyon nem érdemes belemenni, nagyon egyszerűen először is le kell fényképezni, ott van a szöveget, a szövegben ott vannak a betűk, akkor még nem tudjuk elolvasni. Akkor rá kell engedni egy olyan rendszert, ami az OCR-nek hívják, hogy az optikai karakterekből létrehoz olyan karaktereket, amik már ugye szövegszerkesztővel értelmezhetők, tehát értelmes szavak, ha mi azt ugye elolvassuk. Ezeket már utána össze lehet hasonlítgatni, azt most nem fogom elmondani, mert a különböző betűtípusok, a különböző kiadások, a régi kiadások, az összes nyomdahiba, a papírhiba, mind-mind befolyásolja a szövegeket, amelyeket tisztítani kellett így úgy amúgy, és akkor ezekből lettek mondatok, amelyekből aztán szavak is természetesen, amelyeknek egy kigyűjtése éppen most zajlik, és ezeknek a rendszerezése. Na most ezeket a mondatokat ebbe a nagykönyvbe a Tömös Közé Péter barátunk, nem is tudom, hogy ő csinálta meg, hogy már nem mondatokra, mert ugye azt ember azért nem nagyon tudja végigolvasni, hanem fejezetekben rakta, oldotta meg a szövegek egymás mellettiségét, és pontosan lehet követni, na, a Gárdonyi az első kiadásban ezt csinálta, a harmadik kiadásban már ez volt, negyedikben meg másképp volt. Vagy mindegyikben ugyanazt használta, és nem történtek változások. Ezek roppant érdekesek, és megint csak a Gárdonyi alkotói módszernek mutat valamit, ezt az iszonyú fegyelmet, olyan tanulságot, amire ma azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségünk lenne.
A rádióhallgatók kedvéért azért elmondanám, hogy Gárdonyi életében a négy kiadás éve 1901, 1905, 1909 és 1913 volt. Tehát ha visszatekintünk az első, az 1901-es kiadásra, mivel ön említette, hogy az életútjára is hatással volt Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regénye, mit tapasztalta a kutatás során? Milyen változásokat eszközölt Gárdonyi saját maga, és milyen céllal? Tehát, hogy szavakat változtatott, kifejezéseket, stílust, vagy akár magát a szöveget, hiszen az egyes könyveknek más-más a szerkezeti felépítése is.
Valóban, jó, én nem vagyok irodalmár. Péter barátom se az. Azért azt kell látni, hogy Gárdonyi valahogy azon dolgozott egész életében, hogy minél egyszerűbben, minél jobban érthető legyen bárki számára az, amit ő kitalált, kigondolt. És ennek a szellemiségével volt minden kapcsolatos. Tehát ilyen külső dolgokat, hogy lerövidíti a mondatokat, drámaibbá teszi a dolgokat, feszít a szerkezeten. Tehát egyre jobban értelmezhető, szinte filmszerű képeket ad. Az elején még egy kicsit olyan lágyabb az egész megközelítés, kicsit olyan romantikusabb a képek. Minél később vagyunk, annál jobban megszagadja a mondatokat, annál több feszültséget és drámaiságot rak be. Tehát mondom, valahogy filmszerűbbé teszi az egész történetet. Van egy olyan megfigyelésem is, hogy valahogy a szavakkal is megpróbál adekvátabb módon bánni. Tehát jobban megcélozza azt a gondolatot egy bizonyos szóval, és ugye van mondjuk 8-10 szó, abból mindig-mindig a legrövidebbet, legodavalóbbat próbálja valahogy beilleszteni. Ami megint csak egy, hát nem azt mondom, hogy ez valami stílusváltás lehet nála, vagy nem tudom. Tehát egyszerűen arra próbál minket rávenni, hogy jobban koncentráljunk a cselekményre, és a cselekménynek a második szintjére, a harmadik szintjére, a negyedikre, és minél több jusson el a lelkünkbe. Tehát konkrétan, ha most megnéznénk például a szakralitással kapcsolatban, az első és az ötödik között nagyon-nagyon lényegi különbségek vannak. Nagyon lényegesek. Tehát azokat a szavakat, amit szakralitással kapcsolatosak lehetnek, tehát ima, Isten, ezeket megnéztem, ezeknek a száma nő.
A tanulmányban önök úgy fogalmaznak, hogy Gárdonyi minden művében nyomon követhető a Jézus követés, a szakralitása, ahogy ön az imént említette. Bizonyára kutatta a Gárdonyi halála után megjelent műveket is, és gondolom, hogy nagyon izgalmas felfedezéseket tett e tekintetben, hiszen Magyarországon jelentős társadalmi változások történtek, tehát belenyúltak a Gárdonyi szövegekben, csökkentették a szakralitásra vonatkozó kifejezéseit.
Köszönöm a kérdést. Eddig megoszlottak a vélemények. A kutatók egy része, irodalmárok egy része azt mondta, hogy ki is nyúlhatott volna bele Gárdonynak ebbe a hatalmas munkájába, meg miért, meg ki lett volna az, meg minden. Hát ez egy kérdés. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy amit most olvasunk, illetve hát olvastam mondjuk én 1960-ban, az már nem ugyanaz a szöveg volt, mint a papájától megkapta. Hát az meg Dante kiadás lehetett, vagy épp az első négy kiadásból valamelyik. És ezen úgy az ember elkezdett gondolkodni, de miután megvolt már minden egyes ilyen anyagnak a szöveg változata, össze tudtam hasonlítani. És napnál világosabban kiderült, hogy az 1948 utáni időszakban, hát ez a szakralitás, ez nagyon-nagyon nem volt népszerű, sőt, borzalmas dolgokat követtek el, belenyúltak Gárdonyi szövegeibe. Mégpedig úgy, hogy ezeket a konkrétan a szakralitással összehozható szavakat lecsökkentették, átfogalmazták, sőt, azt is megcsinálták, hogy elővették a legelső kiadásokat, meg elővették a Dante kiadásokat, Dante kiadást, valamelyiket, mert minden Dante kiadás az ugyanaz, hát ilyen minimális tördelésbeli, meg ilyen nyomdai problémák között van, nem lényegbeli eltérés, tehát azok egyformák, és ahhoz képest néha, amikor az elsőben még mondjuk nem volt olyan szakralitásra utaló szó az első kiadásokban, onnan berakták a 1952-es változatba, amely aztán utána 62-ig élt, és mindenki azt adta ki. Láttam, hogy a Dobó imájában is nyomon követhetőek ezek a hamisítások. Nagyon érdekes, és ezt érdekes módon még senki nem kutatta meg, és senki nem mutatta meg, hogy mik ezek. Nálunk ott vannak, erről nem olyan régen tartottunk is egy előadást, be is mutattam ezeket a különbségeket.
Mit jelent az ön számára, hogy Gárdonyi dédunokájával, ahogy említette a barátjával, Keller Péterrel közösen az ön által kedvelt és szeretett Gárdonyi Géza írásaival foglalkozhat?
Ez nagyon sokat jelent, egyrészt, mert Péter 50 éve legalább nagyon jó barát szüleink együtt egy iskolába dolgoztak. Édesanyám meg az ő édesanyja összejártak. Édesanyám volt lenn Péteréknek a nyaralójába Balatonon. Számtalanszor előfordulunk, én is náluk. Együtt jártunk buliba gyerekkorunkba. A Péternek a feleségem meg az én feleségem a patronába egy osztályba jártak. Rengeteg a közös emlék, ráadásul ő is mérnök, más srófra jár az agyunk. Gárdonyi egy összekötő kapocs, de Gárdonyi nélkül is jó haverságban lennénk. Csak ez hozott egy olyan pluszt, amelyre azt mondom, hogy különben nem jött volna létre ez a komparációs text, komparációs rendszer, ami 8-10 éves munkába került. És nem csak én dolgoztam azért ebbe a dologba, hanem fiatal programozó barátom, Opolszky Filip, aki egy zseniális programozó, ő még egyetemista korában kezdett dolgozni ebben, és rengeteg dologgal segítette ezt az egész kutatást, az egész módszernek bizonyos elemeibe ő nagyon sokat segített. Szóval valahogy a Gárdonyi, ez egy ilyen összekötő kapos, de Gárdonyi nem csak azért fontos, mert a Péternek a dédapja volt, hanem azért, mert a magyar kultúrának egy olyan kihagyhatatlan része, és olyan óriása, akit próbálnak megkerülni, próbálnak háttérbe szorítani bizonyos gondolatrendszerek, de nem hagyja magát. És az a tanulság, ami a Gárdonyinak a munkabírásából, munkaszeretetéből, elkötelezettségéből, magyarságából, magyar nyelv iránti elkötelezettségéből, szellem kisugárzásában megvan, az még ma is működik.
Kedves hallgatóink, Nagy János Ádám mérnök úrral, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye szövegváltozatainak kutatójával beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.